Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Jézus békességet hozott, vagy fegyvert? Szeretnénk most ezt a kérdést megvizsgálni, Máté evangéliuma és más párhuzamos ige szakaszok alapján, hogy Jézus, amikor eljött erre a földre, akkor békességet hozott, vagy meghasonlást, fegyvert? Ez egy rendkívül fontos kérdés, most, amikor a szomszédországban háború van, és nyugtalan ez az egész világ, hogy hogy kell érteni ezt az ige szakaszt, hogy Jézus mennyire a békességet hirdeti, mennyire azt képviseli, és mennyire más lesz majd ennek az eredménye. Úgyhogy Máté evangéliuma 10. fejezete alapján a 34. verstől olvasom a 39. versig Isten igéjét. A Károlyi fordítás alapján. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre, nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő apja, a lány és az ő anyja, a menny és az ő anyósa között. És hogy az embernek ellensége lesz az ő házanépe. Aki inkább szereti apját vagy anyját, hogy nem engem, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és lányát, hogy nem engem, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Ennek az ige szakasznak a megvizsgálásakor érdemes az előzményt is, a szövegösszefüggést is megnézni, elolvasni, hogy milyen keretben hangzott el Jézusnak ez a kijelentése. Az előzményt pedig így olvasom. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Mostani magyarra lefordítva, ha valaki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Tehát látjuk és érzékeljük, hogy a meghasonlás a családban amiatt jön létre, vagy amiatt jöhet létre, hívők és nem hívők között, családon, rokonságon belül, hogy vannak, akik megvallják a hitük alapján Krisztust a cselekedeteikkel, a mindennapi életükkel és a szavaikkal, és ez ellenállást vált ki, vagy válthat ki a nem hívő családtagok részéről. Tehát miután az előzményt megnéztük, még egy kicsit bővebben hozzászólnék még ehhez, ha megvalljuk Krisztust az életünkkel és a szavainkkal a közvetlen környezetünkben, ez arra készteti a nem hívőket, hogy ezzel a világossággal, vagy önzetlenséggel, tisztasággal szembesüljenek. Ha jól képviseljük Krisztust, akkor ez adott esetben vonzóvá is teheti a krisztusi életet azok számára, akik nem ismerik Jézust. A kezdeti ellenállást felválthatja az érdeklődés, majd az elfogadás, és később a megtérés. Hogy ez végbe fog-e menni, ezt természetesen nem tudjuk, de ez a cél, hiszen Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Nem a mi dolgunk garanciát kapni arra vonatkozóan, sem kierőszakolni, hogy ez megtörténjen. A mi dolgunk az, hogy helyesen képviseljük Krisztust. Ha viszont a képviselet ellenállásba ütközik, ez azért van, mert elutasítja az illető családtag a Krisztustól kapott világosságot. Vagy a világosságot utasítja el, vagy azt a módot, ahogyan a családtag az képviseli, a hívőfiét. Mert ha nem jól képviseljük az evangéliumot, Krisztusnak a szeretetét és az igazságát, akkor az is ellenállást válthat ki, és az nem azt jelenti, hogy Krisztust utasított el az illető. Lehet, hogy minket utasított el, illetve azt a módot, ahogy azt képviseltük. Tehát ezt világosan kell látnunk magunk előtt. De viszont lehetnek olyan helyzetek, hogy csak csendes engedelmességben tudjuk Krisztust képviselni, különösebb kijelentések nélkül. A mi dolgunk az, hogy krisztusi lelkülettel képviseljük Jézust, ahogyan lehet, abban a közegben, ahol élünk. Tehát a félreértések tisztázásához, tehát a második ponthoz szeretnék lépni, miután ezt az előzményt megvizsgáltuk, mi az a félreértés, amit tisztáznunk kell? Hát felmerülhet valakiben, hogy kérem szépen, hát nem elég ez a háború, ami van, ez a vajudás ezen a földön, ebben a világban, a sok válás, minden ki tudja, 10 házasságból 8-9 házasság lehet, hogy válással végződik. Ott van a sok meghasonlás. Ahelyett, hogy Jézust megbékélést hirdetne, akkor meghasonlást hoz ebbe a világba. De szeretnénk ezt a kérdést tisztázni, és világosan látni. Fontos lenne mindenek előtt megérteni, hogy nem az Isten az oka a bűnnek, nem az Isten az oka a betegségnek, az önzésnek és a halálnak. A rossz nem Istentől származik, Isten nem felelős érte. Minden ember valamennyi kérdésre választ találhatna, mert az életnek vannak súlyos kérdései, megpróbáltatások, amelyek kérdéseket vetnek föl mindannyiunkban, miért van a szenvedés, miért kell ennyi nehézséget elviselnem, miért élnek ilyen csapások, idézőjelbe téve. Valaki azt mondta, hogy hát ha Isten van, akkor a kettőnek kell lenni belőle, mert engem annyira ver. Tehát nyilván ezzel azt akarta kifejezni, hogy mennyire megpróbáltatás alatt van az ő élete, és mennyire elutasítja az Istent. Azonban azt is világosan látnunk kell, és segítenünk a nem hívő családtagot abban, hogy mindenki kaphat elegendő választ a kérdéseire, hogyha van benne komoly érdeklődés és nyitottság, és ha lenne benne elegendő alázat. De könnyebb szidni az Istent, mint erőfeszítést tenni arra, hogy megismerjük őt, hogy kinyissuk a Bibliát, és foglalkozzunk Jézus Krisztus szavaival és kijelentéseivel, és egy kicsit gondolkodjunk fölötte. Jézus isteni szeretetet, igazságot hozott ebbe a világba. Ez az isteni szeretet, ez az önzetlenség, ez egy kimondhatatlan világosság azok számára, akik önzésben élnek, akik saját maguknak élnek, akik nem akarnak a másról tudomást venni, csak saját magukat magasztalják fel, és a saját előnyeiket tekintik elsődlegesnek. Na ez viszont ki fogja váltani a bűneikkel megkötözött emberek ellenállását. Tehát egy ilyen krisztusi világosság, egy ilyen önzetlen, szerető élet, amely egy hívő embernek az életében is megmutatkozhat, ez ki fogja váltani azoknak az ellenállását, akik a bűneikkel meg vannak kötözve. Miért? Miért fogja kiváltani? Jézus nagyon világosan elmondta ezt a farizeusoknak adott válaszában, mert nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Milyen életük lehetne? Egy tisztább, önzetlenebb, szolgálatkészséggel telibb, sok örömmel, tiszta szív örömével teli élet, szabadsággal teli élet, sok nevetéssel, reménységgel, még a megpróbáltatások között is reménységgel teli élet. Ezért inkább maradnak a bűneik szolgaságában, az önzés sötétségében, és akkor mi lesz ennek a következménye? Természetesen a másikban fogják keresni a hibát, és nem önmagukban. Tehát, hogyha valaki találkozna Krisztussal és az ő igéjével, akkor szembesülne saját magával is. Nem csak az Isten szeretetét ismerné meg, mert arra nagy szükség van, hanem saját magával is szembesülne, saját maga valódi állapotával. De mivel ezt elutasítja az Istennel való találkozást, önmagára nézve is, a saját lelki állapotára nézve is sötétségben marad. És ezért mi lesz? Akkor a másikban fogja keresni a hibát. Rendszerint a hívő emberben. És bizony a hívő emberben is meg lehet találni a hibát, még a hívő emberekben is meg lehet találni, sajnos. És ilyenkor, hát természetesen akkor ez abban folytatódik, hogy neked, mint hívőnek nem szabadna így élned. Pontosan tudják a nem hívő családtagok, hogy hogyan kellene helyesen élni, csak saját magukra nézve ezt nem alkalmazzák. Hanem azt mondják, hogy neked hívőnek nem szabadna így viselkedni, vagy így beszélni. Ők is tudják, hogy mi a jó és mi a helyes. Tehát fölmentik a saját lelkismeretüket, saját magukra az igét nem vonatkoztatják. Illetve örülnek, illetve nem, hogy örülnek, hanem előfordulhat, hogy megnyugodnak. Meglátják a hívő embert vétkezni, vagy hibázni, és azt mondják, hogy na, te sem vagy külön vagy Deákné Vásznánál. És akkor fölmentik a saját lelkismeretüket. És megnyugodnak, hogy ők is nyugodtan élhetik a további életüket. Mert lám, a hívőknek sem sikerült. Hát akkor ő meg minek is tegyen erőfeszítést. Azonban azt is látnunk kell világosan, hogy az igazi békességet nem az Isten igéjével szembeni megalkuvás fogja hozni, hanem a Szentlélek bennünk lakozása, amely a szívnek igazi békességet és örömet fog adni. Jézus békességet ígért nekünk, olyan békét az ő tanítványainak, amit a világ nem adhat meg, de ő megadja. Mert a Szent Lelket elküldi, aki velünk lesz és bennünk marad. Na most már át is tértem tulajdonképpen a harmadik kérdésre, hogy Jézus akkor tulajdonképpen meghasonlást támaszt, vagy miről van itt szó. Jézus nem meghasonlást támaszt, hanem szembeállítja, elgondolkodtatja azokat az embereket is, akik még a bűn szolgaságában vannak, és ilyenkor a saját híveit, vagy a Krisztusban hívőket segíti, hogy ebben neki segítségére legyenek. Bizony, aki Krisztust és az ő evangéliumát választja, előfordulhat, hogy annak még a családon belül is szenvednie kell, ahogyan Krisztus is szenvedett, akkor, amikor itt a földön járt. Mi is kapcsolatban vagyunk olyan fiatalokkal és olyan emberekkel, akik emiatt a családban szenvednek. A hitük miatt szenvednek. Jézus is szenvedett az írástudóktól, akik lesték a szavait, hogy hogyan köthetnének bele, és hogyan állíthatnának neki csapdát. Szenvedett a názáretiektől, akik azt mondták, hogy menjél Judeába, és nem fogadták őt el, hanem le akarták taszítani a hegyről. Nem fogadták el. De szenvedett a saját testvéreitől is, most nem megyek bele, hogy itt milyen testvérekről van szó ebben a kérdésben, de azt mondták neki, hogy menjél Judeába, ha te ilyen csodákat teszel, hogy lássák, ne csak a tanítványait, hanem nyilván többen is, ezt János evangélium a 7. fejezetében találjuk meg, de tiszteletlenül beszéltek Jézussal. És azt mondta Jézus ránk nézve is, hogy ha engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak, de azt is hozzátette, ha az én szavaimat megtartották, akkor a tiéteket is megtartják. Tehát nem reménytelen ez a küzdelem azokért az emberekért, akik még nem jutottak hitre. Miért történik ez? Miért történik ez a meghasonlás? Mert Jézus nem meghasonlást hozott, hanem ez lesz az eredménye. Ő az igazságot, ő a szeretetet, a tisztaságot, a szentséget hozta erre a földre, de ezt váltja ki azoknak a lelkében, akik ellenállnak ennek a világosságnak. Miért történik ez? Hát nagyon hosszan lehetne erről beszélni, csak nagyon röviden szeretnék. Itt az élet törvénye és a halál törvénye küzd egymással. A hit küzd a hitetlenséggel, illetve a hitetlenség a hittel szemben. Látni kell azt, hogy a nem hívő fél előfordulhat, hogy nem megfelelő eszközzel bánik a hívővel, és olyan eszközt enged meg magának, akár a szókészletében, akár a magatartásában, amit a hívő soha nem engedhetnek meg magának. Tehát a Krisztus hívő sosem fordulhat nemtelen eszközhöz. Mindenkor türelmesen, szeretettel, alázattal, szolgálatkészen kell hozzáálljon a családtaghoz és a bármely emberhez, és nem pedig büszkeséggel, kioktatva, fölénnyel, és a másiknak táptalajt adva arra, hogy még inkább támadjon. A hívők önzetlenül akarnak élni ebben a világban, és a nem hívő családtag számára ez árulásnak tűnik. Sőt, ha megnézzük a szövegösszefüggést, a Mikiás 7.6-tal egybevetjük, Mikiás könyve 7. fejezet 6. versével, akkor ott azt írja, hogy a fiú bolondnak tartja az apját. Tehát a nem hívő bolondnak tartja a hívőt, hogy hát hogy lehet annyi esze, hogy önzetlenül akar élni, és másoknak adakozik, vagy nem tudom milyen nagy lelkű, amikor nagyon észnék kellene lenni, amikor ilyen drágaság van, és nem biztos, hogy lesz, amiből a költségeket kifizetni, stb. Ezért bántani fogják a hívőket, mert nem értik és nem akarják megérteni őket, hogy az igaz ember hitből él. Az igaz ember Istentől kér bölcsességet, tanácsot. Istenben bízik. És a Máté 10.36-ban egy kicsit pontosítottam is, amikor felolvastam ezt a verset, most is felolvasom. És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe, amint látjátok itt fordítói kiegészítés, nincs ilyen, hogy legyen, hanem lesz. És hogy az embernek ellensége lesz az ő házanépe, előfordulhat, előállhat ilyen helyzet. Tehát ez lesz az eredménye, Jézus előre figyelmeztette, előre felkészítette a benne hívőket, mert jól tudta, hogy mi vár rájuk, és ezzel is meg akarta őket erősíteni. Bizony az igazság, az igaz életmód leleplezi a hazugságot, a hamisságot, és ezt nagyon sokan nem bírják elviselni. Úgyhogy János evangéliumából is olvasok fel erre vonatkozóan Jézustól egy-egy kijelentést. János evangélium a 7. fejezetéből a 7. verset. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én bizonyságot teszek felőle, hogy az ő cselekedeteik gonoszak. Nem úgy, hogy a szemükben mondta, azt ritkán mondta Jézus, hanem úgy, hogy ő a helyeset cselekedte, felismerték, hogy az övék meg helytelen. Szembesültek saját magukkal. és a továbbiakban a 15-18-at is, tehát a 15. fejezet 18. versét. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elébb gyűlölt nálatoknál. Tehát hamarabb gyűlölték Krisztust, mint a Krisztus hívőket, és ezzel vigasztal minket Krisztus. Az igaz élet az világít, az utat mutat, de előfordul, hogy vád is azok számára, akik ugyanúgy élhetnének, de nem élnek úgy, vagy nem akarnak úgy élni. Nem élnek úgy, még nem élnek úgy, de megtérhetnek, de van egy csoport, akik nem akarnak úgy élni, az is elképzelt, hogy akik most nem akarnak úgy élni, később azok majd megtérnek, mert lehet, hogy a képviselet, ahogy nekik számukra képviselik Krisztust, az nem volt hiteles. Még ők is megtérhetnek, a gondoljatok Pál apostolra. Pál apostolt is az Úr megszólította, és bár üldözte a Krisztus hívókat, és gyűlölte, mégis megtért, és Krisztusnak hűséges apostola lett. Az ötödik kérdés, hogy hogyan helyes képviselni Krisztust és az ő értékeit. Hát kedves testvéreim, nem elég Krisztus igazságát képviselni, hogy felolvassuk a Biblia igéjét, és oda tárjuk a másiknak, és elmondjuk, hát ez így van megírva, és akkor ezt így kell cselekedni. Úgy képviseljük az igazságot, ahogy az Krisztusban van. Ahogyan azt Jézus Krisztus képviselte, mikor itt járt közöttünk. Ahogyan ő tanított, ahogyan ő szeretett, ahogyan ő szolgált. Tőle tanuljuk ezt el. Olvassuk az evangéliumokat, elsősorban mi. Olvassuk a Szentírást, imádkozzunk, és kérjük Istentől ezt a lelkületet, ezt a bölcsességet a mindennapokban. Hogy minél inkább a sajátunk legyen. Fontos, hogy mindig az igazat mondani, az igazságot cselekedni, de azt szeliden és szeretettel. Mennyire szeliden és mennyire szeretettel? Annyira, hogy Pál apostol figyelmeztet, hogy a ti szelídségtek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Hát ha minden ember előtt, akkor mennyivel inkább a családtagok előtt kell legyen ez ismert. Gyógyítsuk a lelki sebeket. Segítsük a szükségben szenvedőket. Bízzunk Istenben, és Krisztus szavára hallgassunk minden körülmények között. De nem elég csak a magunk módján követni Krisztust. Jaj, hát én a magam módján hívő vagyok, vagy vallásos vagyok. Ez nem elég. Mert az olyan is lesz az a képviselet. Hanem Istentől kapott bölcsességgel képviseljük ezt minden élethelyzetben. Úgyhogy vannak általános alapelvek a Szentírásban, és ezen belül az evangéliumokban, de ilyen, hogy recept minden egyes élethelyzetre, ilyen nincsen. Mert minden élethelyzet más, és minden ember más, különbözik a másiktól. Általános alapelvek vannak is, törvényszerűségek, és ebből ki lehet indulni. Hogyha valaki nem krisztusi módon képviseli a hitét, az balga módon okot ad arra, hogy hamarabb üldözzék, és hamarabb legyen megvetés tárgya. Ilyenkor a bántó fél felmentheti önmagát, mert azt mondja, hogy a hívők azok csökönyösek és fanatikusak. Lám, milyen módon képviselte ezt? Hát számomra el nem fogadható. Másrészt, vegyük figyelembe, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Képviseljük Krisztus evangéliumát, de mindig szeliden és szeretettel. Ne erőltessünk, ne manipuláljuk, ne hozzunk olyan helyzeteket, hogy a másik úgy érezze, hogy őt belecsalták valamibe, amire neki semmi szüksége nincs, aminek amúgy is ellenáll. Legyünk Krisztus jó illata. És ne parfümbolt, ahol töményen minden illat árad, és menekülnek onnan az emberek. Egyetlen szál illatos virág, amikor valakinek azt átnyújtjuk, az örömet és illatot áraszt, és kifejezi a maga hatását. Mennyivel inkább egy virágcsokor. Tehát egyetlen hívőnek az élete is világosság lehet, de már több hívőnek az élete mennyivel inkább az. Most hatodik kérdésként, vagy hatodik pontként, akkor felolvasnám a Máté evangélium a 10. fejezetéből a második részt is, amire még nem adtam választ, a 37. verstől. Aki inkább vagy jobban szereti apját vagy anyját, hogy nem engemet, mondja Jézus, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és lányát, hogy nem engem, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Tehát inkább szereti, vagy jobban szereti. Hát van valaki, aki még a mi bűneinkért áldozatul adta önmagát, hogy minket megváltson és üdvözítsen. Van még valaki, aki Istenen kívül, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Van valaki még, aki az örök haláltól meg tudna szabadítani. Aki minden nap életet ad, gondunkat viseli. Aki gyógyít, aki szeret, aki táplál, aki föntart. Nem hiszem, hogy Istenen kívül lenne más valaki, aki méltó lenne erre a szeretetre, amelyet általa ismertük meg. Sajnos előfordulhat, hogy a családi békesség csak úgy tartható fenn látszólag, hogyha a hívő fél valami olyanba egyezik bele, ami által megalkuszik, illetve bűnt követel. Például szeretne adakozni a szegények. Nem sokat, keveset, de valamit szeretne adakozni. És ez ellenállást vált ki a nem hívő családtag részéről. Pedig a hívő tudja, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. És azt is, hogy az Isten gondoskodik. És azt is tudja a hívő, hogy amit egynek a legkisebbnek közül tettetek, nekem tettétek. És szeretni ezt a szeretetet kifejezni, mert Jézus ezért hálás, mert minden egyes elesett emberrel Jézus azonosul. Ez a nem hívő fél részére pazarlás, felelőtlenség és bolondság. Amikor a pénzkiadások dolgában nagyon észnél kell lenni. Ezért ez a hívő részéről bölcsességet és körültekintést igényel. De még így is nehéz érvényesíteni a krisztusi alapelveket, illetve nem is kell érvényesíteni, csak képviselni. És elég, hogyha sokszor csendben maradunk, ha már a képviselet már megtörtént. Ez tehát konfliktus helyzetet eredményez a hívő fél és a nem hívő házastárs vagy családtag között. És ellenszenvet ébreszt a nem hívő fél részéről, a hívő társával, vagy a hívő családtaggal szemben, mert itt nem csak házastársakról van szó, hanem hívő, tehát szülő és gyerek. Gyerek és szülő kapcsolatáról is. És nem csak a hívő társával szemben ébreszt a nem hívőben ellenszenvet, hanem az illető hitével, vallásával szemben is. Úgyhogy a hívő családtag válaszút elé kerül. Enged, megalkuszik, hazudik, vagy igazat mond, vagy mit fog tenni ebben a helyzetben? Ha most enged, legközelebb hasonló helyzetben lehet, hogy ismét engednie kell. És másban is engednie kell. Ha nem enged, tönkre mehet a család, tönkre mehet az a családi kapcsolat, vagy kötelék. Kedves testvéreim, ezért ha valaki ilyen helyzetben van a hívő testvérek közül, és úgy látjuk, hogy szerintünk nem jól döntött, ne ítékezzünk fölötte. Csak ő van benne, ő tudja, hogy miben van, és imádkozzunk érte, szeressük őt, segítsük, hogy legközelebb jobban tudjon dönteni. Semmiképpen ne ítékezzünk. Elég neki az a megterhelés, amiben van. Krisztust vállalni minden körülmények között kereszthordozás jelent. Mert miközben engedünk Krisztusnak, benne bízunk, előfordulhat, hogy el kell viseljük a nem megfelelő szavakat, a megjegyzéseket és a gyalázkodást Krisztusért. Szeliden, szeretettel, még nagyobb hosszú tűréssel szolgáljuk a nem hívő családtagot. És így vállaljuk a kereszthordozást. Ilyenkor tűnik ki a leginkább a krisztusi önzetlen, szerető élet világossága. Egy ilyen ellenállással, egy ilyen elutasítással szemben, ahogyan viselkedünk, amilyen a magatartásunk, amilyen a szeretetünk, azzal szemben, aki Krisztust elutasítja, na ilyenkor mutatkozik meg, hogy mi igazán Krisztus hívők vagyunk-e, vagy csak látszathívők vagyunk, vagy csak a szavainkkal képviseljük azt, de az életünkkel megtagadjuk. Ilyenkor mutatkozik meg, hogy az a világosság, ami bennünk van, az erő, a szeretet ereje, vagy csak tanult, betanult szöveg. Úgyhogy ez vagy megtérésre készteti a nem hívő felet, vagy elzárkózásra, vagy támadásra. A hívő félnek meg kell tanulnia minden nap úgy képviselni Krisztust, hogy az vonzó legyen. És ehhez útmutatást a Bibliában fogunk találni, erőt pedig az imádságból nyerünk. Néha tanácsot is érdemes kérni igazán olyan hívő emberektől, akik hitben előttünk járnak, akikre fölnézünk. Nem azért, hogy az ő utasításaikat kövessük, mert nem, senki nem utasíthatja a másikat. Tanácsolni lehet, de a felelősség mindenkor a miénk. Nekünk kell meghozni ezt a döntést, és mindenkinek, annak, aki ebben a helyzetben van. A hívő félnek rá kell bízni a hittel magát Istenre, és a nem hívő családtagot, és a problémát is. Nem neki kell ezt megoldania, hanem az Istennek. Ezt a problémát nagy kísértés, hogy mi magunk akarjuk megoldani. Például a hívő fél nem válhat el. Csak abban az esetben, hogyha másik részéről házasságtörés történt, illetve még vannak más szempontok, de erre nem szeretnék most kitérni, mert nem kifejezetten a hívő és a nem hívő házastársról van itt szó, hanem gyerek és szülő kapcsolatáról, de itt a hívő és nem hívő házastársról is szó lehet. Miközben a hívő ember Istennel küzd az imában, és nem a hívő fél ellen, hanem ő érette, aközben Isten lelke küzd a nem hívő fél megtéréséért. Mindig világosan látunk el, drága testvéreim, azt, hogy sohasem a másik ellen, hanem a másikért. És hagyjuk meg azt inkább, hogy azt a küzdelmet mi magunkban vívjuk meg, imádságban a jó Istennel, és engedjük, és akarjuk látni, és higgyük el, hogy az Isten lelke küzd a nem hívő családtagért. És akkor sokkal eredményesebb lesz ez a munka, mint hogyha mi magunk emberi erővel próbálkozunk küzdeni ő érette. Ez a küzdelem eltarthat évekig, vagy évtizedekig is. Egészen addig, ameddig a nem hívő családtag megmenthető állapotban van. Az Isten lelke addig fog érte küzdeni. És mi történik közben a hívő emberrel? A hosszú tűrésben növekedni fog, és nem esedik, hogyha szabályszerűen küzd, és hogyha szabályszerűen vívja ezt a küzdelmet. Ezt a küzdelmet, amint mondtam, imában az Istennel, és önmagunkkal kell megvívnunk, és nem a másik ember ellen, hanem ő érte. Azt is világosan megtapasztalták, akik ebben a helyzetben vannak, hogy az elmérgesedő viták csak érzelmi elidegenedést hoznak, és rontanak egy-egy kapcsolaton, nem javítanak. A nem hívő a földi élet területén küzd, azon a területen, amelyiken ő áll, és amelyikre tekint. Ott szeretne győzni, és a saját hibáján kívül nem tudja, hogy ezt a küzdelmet az imádságban, a mennyei udvarokban kell megvívni, és saját magunkkal megvívni, hogy erőnk és békességünk legyen. Ezt a nem hívő fél nincs onnan tudja. A hívőnek nem elég viszont tudni, hanem állandóan gyakorolni is kell. Így válik imaharcossá, és hitben győztessé életének számos területén és gyengesége fölött. És amit még szeretnék hangsúlyozni, kedves testvéreim, mert ez is a témához tartozik, hogy Jézus a végidőről szóló beszédében világossá tette, hogy ez az ellentét még fokozódni fog. Sőt, olyan családokban is elő fog jönni, ahol ez eddig nem volt probléma, vagy ilyen nagy probléma. És hát ezeket azért szeretném felolvasni, még akkor is egy kicsit ijesztőnek tűnik, de nem biztos, hogy ettől meg kellene ijedni, csak felolvasom, hogy tudjunk róla. A Márk 13:12. Halálra fogja pedig adni testvér testvérét, apja gyerekét, és gyerekek támadnak szülők ellen, és megöletik őket. Hát ugye milyen ijesztőnek, rettenetesnek tűnik ez. Ez a legeslegutolsó szakasz már Jézus második eljövetele előtt. És a Lukács evangélium 21. fejezetében szintén találunk erre vonatkozó kijelentést az Úr Jézustól. 21:16-tól. Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is, és megölnek némelyeket ti közületek, és gyűlöletessé lesztek mindenki előtt az én nevemért. De fejeteknek egy hajszála sem vész el, a ti béketűrésetek, álhatatosságotok által nyeritek meg lelketeket. Kedves testvéreim, ettől nem kell félnünk, bár azért nem mondom, hogy egyszerű lesz majd ez a helyzet. Akik ezt a korszakot megélik, ami igen közel van, és akik részesei lesznek ennek, azokat az Úr Jézus fel is fogja készíteni rá. A Máté evangélium a 10. fejezet 39. versét, ez visszatérek egy pillanatig, aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Egy másik párhuzamos helyen, aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti, és aki értem, és az evangéliumért elveszíti, az megtalálja azt, mondja Jézus. Hogyan találja meg? Hát úgy, hogy Jézus visszaadja neki, hiszen ő az élet ura. Visszaadja neki kamatostól, az ítélet napján megrázott, jól megrázott és túlcsorduló mértékkel mér neki az örök életet, és az Istennel való, és a szent lényekkel való közösséget. Hát erre vonatkozóan Lukácsnál és Márknál is vannak kijelentések, ezeket most nem olvasom fel. A nem hívő fél próbálja az életét megőrizni. Nem adja oda másnak az idejét, visszatart ebből is, visszatart abból is, mert az életét a félelem és nem a hit irányítja. De közben úgy is el fogja veszíteni, mert az élet urával nem került kapcsolatba. Azzal, akit ő kapta az életet, és aki odaadta, ő érette az életét, hogy őt a második haláltól megmentse. A hívő ember szemei ezért mindenkor nézzenek élete urára is megváltójára, Jézus Krisztusra. És amikor Jézus olyan helyzeteket teremt, hogy előáll az a helyzet, hogy akkor valljuk meg őt, az emberek előtt, és mondjuk el, hogy kicsoda számunkra Jézus Krisztus, és hogy mit jelent ő nekünk. Hogyan tapasztaltuk meg az ő szeretetét, segítségét, vigasztalását, bátorítását, tanácsát a különböző gyakorlati élethelyzetekben. Mert minden emberi probléma gyökerére Jézus Krisztus személye, az ő tanítása és az ő segítsége a megoldás. Valamilyen módon. Egyedül ő a megoldás a bűnre, a betegségből ő tud meggyógyítani, orvosok által, vagy akár közvetlenül. A halálból való feltámadás egyedül az ő nevéhez fűződik. Ahogy az atya föltámaszt halottakat, úgy a fiú is megeleveníti, akiket akar. Ezért minden nap hívjuk segítségül az Úr Jézus nevét, és valljuk meg őt életünkkel és szavainkkal az emberek előtt. Egyedül ő méltó arra, hogy dicsérjük és magasztaljuk a mi jó atyánkat általa. Az élő Isten pedig megáldja az ő gyermekeit. Oltalmazni és védelmezni fogja őket. Gondoskodik majd a hívőkről minden nap, végül pedig örök életet ad azoknak, akik hisznek Krisztusban és engednek az ő szavaiknak. Először a mennyben 1000 évet, és majd az újjáteremtett földön örök korszakon át életet ad, örök életet ad, és az Isten majd az ő gyermekeivel lakik, és Isten lesz minden mindenben. Szeretet, békesség, öröm, és mindaz a jóság, mindaz a szépség, tisztaság, szentség, ami most még az Isten országában, a mennyben van, az majd itt lesz majd az új földön is. És részesei lesznek mindazok, akik hisznek Krisztusban. Szívből kívánom testvéreim, hogy mi is ennek részesei legyünk, és hogyha most megpróbáltatásokat, elutasítást, vagy fájdalmat, szenvedést is kell elviselnünk közvetlen környezetünkben, akár családon belül is, gondoljunk Krisztusra, és merítsünk az ő szavaiból erőt, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom az én mennyei atyám előtt, és aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt, és ehhez a megvalláshoz Istentől kell kérjünk bölcsességet és erőt, hogy milyen módon, milyen mértékben és hogyan. Mert egy gyereknek sokkal nehezebb, egy fiatalnak sokkal nehezebb helyzete van, mint egy felnőttnek ebben a helyzetben, és Isten tud mindenkinek ehhez erőt és bölcsességet adni. Szívből kívánom, hogy megtaláljuk ebben is az arányos evangéliumi utat. Amen.